Gomoly felhős az idő, napközben 25-33, este 19-26 fok lesz. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 21 fokos. 14 órakor jelentkezünk híradással legközelebb, 13 óra 4 perc.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Kiemelések tőlem.
Mészöly Miklós tallózása régi új olvasmányaiból. Anton Pavlovics Csehov.
Egy ideje alig van hét, hogy egy estét ne töltenék Csehovval. Mióta észrevettem, hogy egyre inkább mozaikokban lepleződik le számomra a világ, nagyon régi Csehov vonzalmam új fénytörést is kapott. A világ, az élet egyebet sem tesz, mint széttörik, de olyan ravaszul, hogy folytonosan új világegyetemet teremt. Ez közhely, mégis mindig szokatlanul erős az újdonsága. Mintha titok is lappangana itt, a már-már nevetségessé vált remény valamilyen adukártyája, a sok-sok mozaik egyúttal sok-sok trambulin is több kínálat a telhetetlen kíváncsiságnak, több esély, hogy valami rejtettebb teljességet megpillantson, amit egy összeillezgetett panorámaépítmény szerelmese a panoráma falaitól, kereteitől meg sem lát. Persze, édes mindegy. Az irodalom mindennek az ellenkezőjét is szenté tudja avatni. Hogy Csehov minek az ellenkezője, minek az azonosa? Azt hiszem, épp ez lenne a haszontalan kérdés az ő esetében. Tolsztoj azt írja róla, hogy határozottan páratlan, az élet művésze. Az életből megragadta azt, amit látott, függetlenül attól, mit tartalmazott, az utolsó részletig, világosan. Őszinte volt, ami nagy érdem. Csehov pótolhatatlan. Ne a darabjairól essen most szó, az különmise. Inkább arról a bocsánatos olvasói trükkről, hogy novelláit, karcolatait, különösen a rövidebbeket, úgy olvassuk folyamatosan, mintha nem címmel behatárolt külön darabok volnának, hanem csupán névtelen, bár mégis nagyon autonóm, bekezdései egy befejezhetetlen ember és világ monológnak. Pont nincs a végén, mint ahogy egy valamire való teljességnek sincs pontja, vége. Az emberi, reális léthelyzetek olyan gazdagsága ez, ami szinte átcsap a valószínűtlenség irracionalizmusába. Mitológia? Kicsit talán az is. Csehov a mozaikok homérosza, amit elénk tár, akár szét is eshetne, de a varázslat éppen az, hogy az egyes darabok világegyeteme mi mássá eshetne szét, mint úgymond nagyobb világegyetemmé, ha éppenséggel tudnánk, hogy mit is jelent itt a fokozás, mely aztán újra és mindig külön világegyetemekké darabolódik szét. Félreértés ne essék, mindez mellékesen műfaj elméleti morfondírozás is Csehov ürügyén. Hogy miképp lehetne, ha csak ugyan lehet, a magát átfogó csúcsnak szuggeráló panorámaépítmények kikezdhetetlen és meggyőző abroncsa. Vajon nem a mozaik gesztusában van a titok? Igen, világegyetem vagyok, de ha lehet, ne beszéljünk róla. De maradjunk most csak Tolsztojnál. Szerzőnk az élet művésze, vagyis éppen azért szerény, mert végig mesélhetetlenül gazdag. S talán, nem utolsó sorban, mert a legember és legvilágarcúbb pogány. Annyira könyörtelen, semleges és mégis tűzhelymeleg, derűs a megértése. Mint akinek van fogalma a szeretetről. Jól esik, és majdnem vigasztaló félni tőle. Az írások címét ezúttal is tekintsük mankónak, később úgyis magunk siklunk át fölöttük.
Panaszkönyv. Fekszik a könyv külön ecélre berendezett kis szobában, az állomás épületében. A kis szoba kulcsa az ügyeletes csendőrnél kívánatra mindig megkapható. Valójában pedig semmilyen kulcs nem kell, mert a kis szoba állandóan nyitva van. Tessék a könyvet kinyitni. Ez van benne. Mélyen tisztelt uram, fog-e a toll? Alatt a karikatúra hosszú orral és szarvakkal. A kép alatt. Én vagyok én, nézed te. Kép vagyok én, marha te. A te pofád. Átutazóban az állomáson és kihajolván az ablakon, gyönyörködvén a természetben, kalapom elröpült. Jé, Jármonkin. Ki írta, nem tudom, de nagy marha, azt tudom. Emlékül Kolorovjev föllebbezési hivatalban hivatalnok. Bejelentem panaszomat a tekintetes üzletvezetőségnek Kucskin kalauz ellen, feleségemmel szemben való durva bánásmód miatt. Feleségem egyáltalában nem lármázott, még ő akarta mindig, hogy csönd legyen. Ugyancsak Kliotvin csendőr ellen, aki vállamat durván érintette. Lakhelyem Andrei Ivanovics Iscsége földbirtokos úr pusztája, aki viselkedésemet jól ismeri. Szomorus csev irodatiszt. Nikandrov, szocialista! Még az előttem lejátszódott fölháborító esemény friss benyomása alatt, a többi kihúzva, átutazóban az állomáson a következő fölháborító jelenetnek voltam tanúja, a többi kihúzva, szemem előtt játszódott le a következő fölháborító esemény, amely élénk és jellemző fényt vett vasúti állapotainkra, innen végig minden kihúzva, csak az aláírás nem. Alexej Zudnyev, Kurszki gimnázium, 7. osztályos tanuló. A vonat indulását várva, unalmamban sokáig néztem az állomás főnök arcát, és egyáltalán nem voltam vele megelégedve. Jelentem a vonalnak. Vidám nyaraló. Tudom, ki írta. Ezt M.D. írta. Uraim! Telcovszki hamis kártyás. A csendőrné tegnap a büféssel kirándult. Jó mulatást kívánok, csendőrné! Sose búsulj, csendőr! Átutazóban az állomáson és gondolkozván éhségem csillapítása felől böjti ételt sehol sem találtam. Duelov, segédlelkész. Zabáld, amit adnak! Aki bőr szivartárcámat megtalálja, adját a pénztárban Andrei Jegoricsnak. Tekintve, hogy elbocsátottak állásomból, mivel állítólag részegeskedem, kijelentem, hogy mindenki hazug és betörő. Kozma Demjászkú távirász. Gyakoroljátok az erényt! Katinka, őrülten imádom. Kérem az átutazó közönséget, hogy a panaszkönyvbe oda nem való megjegyzések írásától tartózkodjék. 7. Ivanov. A 7. is marha. A segédkönyvelő naplójából. 1863. május 11-e. Glotkin, a 60 éves könyvelünk, konyakos tejet ivott a hűlése ellen, és megbetegedett tőle hideglázban. Az orvosok a tőlük megszokott biztonságban azt állítják, hogy holnapra meghal. Végre én leszek a könyvelő. A helyet régen ideig írték. Kleszcsev titkát bíróság elé állítják, mert megvert egy felet, aki bürokratának mondta.
Úgy látszik, biztos. Teját ittam a gyomorbajom ellen. 1865. augusztus 3-a. Glotkin megint meghűlt. Köhög, és konyakos tejet iszik. Ha meghal, a helyét én kapom. Remélem legalább, de nem biztos. A hidegláz nem mindig halálos. Kleszcsev egy örmény kezéből kitépett egy váltót, és összetépte. Biztos bíróság elé állítják. Egy öreg asszonnyal, Gurjevával beszéltem tegnap. Ő mondta, hogy nem gyomorbajom, hanem rejtett aranyerem van. Bizony, lehet. 1867. június 30-a. Arábiában írják, kolera van. Lehet, hogy eljön hozzánk is, akkor lesz sok üresedés. Lehet, hogy az öreg Glotkin is meghal végre, és én kapom a helyét. Sokat kibír az öreg. Ilyenkort elérni mártán nem is illik. Mit vegyek a gyomorbajom ellen? 1870. január 2-a. A Glotkin udvarán egész éjjel vonított a kutya. Pelegája, a szakácsnőm azt mondja, hogy ez már biztos jel. Éjszaka kettőig beszéltünk, hogy ha könyvelő leszek, veszek magamnak prémes bundát és slafrokot. Talán meg is nősülök. Persze nem lányt veszek el, ahhoz öreg vagyok. Özvegyet. Tegnap Kleszcsevet kizárták a klubból, mert hangosan disznóvicceket mesélt, és gúnyolta Ponyuszlov kereskedelmi kamarai tagot, hogy nem hazafi. Mondják, Ponyuszlov a bíróság elé viszi. Botkinhoz akarok menni a gyomorbajommal. Azt mondják, nagyon jó orvos. 1878. június 4-e. Írják a lapok, hogy Vetyunkában pest is. Az ember csak úgy hull tőle. Írják? Glotkin azóta valami csöppeket iszik. Szegénynek nem nagyon fognak használni a csöppek. Ha itt lesz a pest is, talán mégis én leszek a könyvelő. 1883. június 4-e. Glotkin haldoklik. Voltam nála. Sírva kértem tőle bocsánatot. Bocsássa meg, hogy türelmetlenül vártam a halálát. Ő is sírt, megbocsátott. Ajánlotta, hogy a gyomorbajom ellen vegyek makkávét. Kleszcsev megint majd, hogy a bíróság elé került. Elzálogosította a zsidónál a bérbe vett zongorát. Mégis Stanislav rendje van neki, és kollégiumi ülnök. Csodálatos, mi lehetséges a földön. Gyömbér 8 gram, szegfűszeg 6, tömény alkohol 4. Egy deci pálinkában állni hagyni. Gyomorbaj ellen jó. Reggel éj gyomorra egy pálinkás pohár. Június 7-e. Tegnap volt a Glotkin temetése. Sajnos semmi hasznom a halálából. Álmomban látom, fehér lepedőben. Fenyeget az ujjával. A helyét nem én kaptam. Csalikov, egészen fiatal ember. Tábornok név volt a protektora. Vége a reményeknek. 1886. június 10-e. Csalikovnak a felesége megszökött. Búsul, szegény. Lehet, hogy fájdalmában még öngyilkos lesz. Akkor a helyét én kapom. Erről már beszélnek is. Tehát van még remény. Még lehet élni. A prémes bunda is lehetséges. Ami a házasságot illeti, most se bánnám. Miért ne, ha alkalom kínálkozik, csak meg kell beszélni előbb valakivel. Komoly lépés. Kleszczew elcserélte a sárcipőit a Lirmans titkos tanácsoséval. Hallatlan. Pajszi, a postás, gyomorba ellen szublimátot ajánl. Megpróbálom. A hivatalnok halála. Egy szép este a nem kevésbé szép exekútor Iván Dmitrics Cservjekov ült a földszinti zsője második sorában, és gukkerrel nézte a kornevéi harangokat. Nézte, és csodálatosan jól érezte magát. De egyszerre az elbeszélésekben gyakran fordul elő ez a de egyszerre. Az íróknak igazuk van, az életben annyi minden történik váratlanul. De egyszerre elferdült az arca, a szeme fölfelé fordult, a lélegzete elállt, elvette a szem elől a gukkert, lehajolt, és... tüsszentett, amint tetszik látni. Tüsszenteni nem szégyen sehol. Tüsszent a paraszt, a rendőrkapitány, néha még a titkos tanácsos is tüsszent. Cservjakov nem is zavarodott meg. A zsebkendőjével szépen megtörült az arcát, és mint udvarias ember körülnézett. A tüsszentésével nem zavarta meg valakit. Most aztán megzavarodott. Előtte az első sorban egy kis öreg úr gondosan törölte a fehér kesztyűjével a kopasz feje búbját, a nyakát. Cservjakov megismerte. Brirzsalov tábornok volt. Osztályfőnök a közlekedésügyiben. Letüsszentettem, gondolta Cservjakov. Nem az én főnököm, idegen. Azért mégis kellemetlen. Bocsánatot kell kérni tőle. Köhintett, lehajolt és halkan súgta a tábornok fülébe. Bocsásson meg, kegyelmes uram, letüsszentettem. Igazán nem akarva... Kérem, kérem. Az Istenért, bocsásson meg, igazán nem szándékosan... Üljön, nyugodtan kérem, ne zavarjuk az előadást. Cservjakov megzavarodott, hülyén mosolygott, nézett föl a színpadra. Nézte a színpadot, az előbbi csodás jó érzése azért elmúlt. Kezdte kínozni a nyugtalanság. Fölvonás közben odament Brirzsalovhoz, elé lépett, és a félénkségét leküzdve dadogta. Bocsásson meg, kegyelmes uram, letüsszentettem. Igazán nem azért, mert... Ugyan, hagyja kérem, én már rég elfelejtettem, még mindig ezen rágódik, mondta a tábornok, és türelmetlenül rándult meg az alsó ajka. Elfelejtette? Azért a szeme csupa ravasság, gondolta Cservjakov, és gyanakodva nézett a tábornokra. Szóba se akar állni. Meg kell magyarázni neki, hogy én nem akartam, hogy a természet törvénye, különben azt hiszi, hogy le akartam köpni. Ha most nem is hiszi, később biztosan hinni fogja. Ahogy hazament, Cservjakov elmondta a feleségének az udvariatlanságát. Az asszony úgy látta, egy kicsit könnyelműen fogta föl, ami történt. Először megijedt, de amikor megtudta, hogy a tábornok idegen, megnyugodott. Azért csak menj el hozzá, kérj bocsánatot, mondta. Még azt hiszi, hogy nyilvánosan nem tudsz viselkedni. Persze, hisz éppen ez. Én már kértem bocsánatot, de ő valahogy nagyon furcsán, egy szórendes választ nem adott. Az igaz, hogy nem is igen volt idő beszélgetni. Másnap Cservjakov felöltötte a parád és egyenruháját, hajat, szakált is vágatott, és elment a tábornokhoz magyarázkodni. Amint belépett a terembe, már állt ott a sok kérvényező, köztük maga a tábornok, mert már megkezdte a kihallgatást. Pár embert végig kérdezett, aztán fölnézett Cservjakovra is. Tegnap az Arkádiában, méltóztatik emlékezni, kegyelmes uram, mondta az exekútor, én tüsszentettem, véletlenül letüsszentettem, kegyelmes uramat. Hogyan kérem, az a semmiség, igazán furcsa. Ön mit akar? Fordult a tábornok a következőhöz. akar szóba állni, gondolta Cserviakov, és elsápadt. Látszik, haragszik. Nem, ezt nem lehet így hagyni. Meg kell magyarázni neki. Mikor a tábornok az utolsó kérvényezőt is elintézte, és készült már menni a szobájába, Cserviakov utána ment, megint megszólította. Kegyelmes uram, ha bátorkodom zavarni kegyelmes uramat, az igazán csak a mély megbánás. Nem szándékosan tettem, méltóztatik nagyon jól tudni. A tábornok síró arcot vágott, és összecsapta a kezét. De hát gúnyolön mondja engem, vagy mi? És el is tűnt az ajtó mögött. Micsoda gúny? Hol itt a gúny? Gondolkozott Cserviakov. Hol van itt egyáltalában gúny? Tábornok, és ezt nem tudja megérteni. Ha így van, egy szóval nem kérek többé bocsánatot ettől a nagyképűtől. A fene bánja. Megírom neki levélben, de többé személyesen el nem jövök. Becsület szavamra nem jövök. Így gondolkozott az úton, de a levelet azért nem írta meg. Gondolkozott, sehogy se tudta kigondolni a levelet. El kellett menni másnap megint személyesen. Tegnap már kénytelen voltam zavarni kegyelmes uramat, marmogta, mikor a tábornok megállt előtte és kérdően nézett rá. Nem azért, hogy gúnyoljam, kegyelmes uram, mint méltóztatott mondani, hanem azért, mert tüsszentettem, és letüsszentettem. Eszem ágában sem volt gúnyolni. Nem merek én gúnyolni, kegyelmes uram. Ha én gúnyolódnék, akkor kiviseltessék tisztelettel a tekintély iránt a... Takarodjék! Hördült fel a kékülő, zöldülő tábornok. Tessék? Kérdezte súgva Cserviakov félájultan a rémülettől. Takarodjék! Ordított a tábornok, és toporzékolt a helyében. A Cserviakov gyomrában megszakadt valami. Nem hallott, nem látott. Hátrált az ajtóhoz, ment az útjára, ment, gépiesen ment haza, a díszuniformisát le sem vetette, lefeküdt a divánra és halott volt.
Mészöly Miklós műsora hangzott el. Anton Pavlovics Csehov írásait Peter D. István fordításában Gáspár Sándor adta elő. A felvételt Liszkai Károly és Pápai Monika készítette. Zenéjét összeállította Molnár András. Szerkesztő Varga Viktor. Rendezte Magos György.
A sorozat befejező részét hallhatták. A hangfelvétel 1992-ben készült, és legutóbb 2021. július 23-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A hiány költészete. Csehov halálának 75. évfordulójára Török Endre esszéjét Pap János olvassa fel.
Nem, megnevezni semmit sem lehet, írja Beckett. Kimondani, nem kimondani. Semmi sem kimondható. A kimondhatatlanságot, a szilárdnak látszó tények mögött a tűnékenységet érezte már Csehov is az orosz század végén, ezért nem is a tények világát ábrázolta, nem is mondott ki semmit, magát a megfoghatatlanságot írta, az egyén homályos törekvését egy esztétikus élet felé, amely folyvást megtörik az ellenséges realitáson. Az ember lekötözöttségét, megbénítottságát látta Oroszországban, a szépség megsértését, amelyért az életet, az élet természetét tartotta elsősorban felelősnek, de felelősnek magát az embert is, aki áldozat ugyan, de részben oka is annak, hogy áldozat. Képtelen arra, hogy helytálljon önmagáért, álmai szétfoszlanak a semmiben, megadja magát a dolgok érthetetlensége előtt. Csehovnál az egyén élete többnyire káprázat, elfojtott sóvárgás és meddő ábránd. A hiány az élet maga. Munkássága legfőképp e hiányban illetékes. Csehov a hiányt művészete tárgyának tekintette, műve a beteljesületlenségek költészete. A szép élet vágya és az ember tehetetlensége, hogy elérje ezt a szépséget, groteszk árnyalatú, hol tragikus, hol komikus hangsúlyt ad Csehov novelláinak is, drámáinak is, amelyeket szinte mindig beleng egy varázsos, bújtatott líraiság. A részvét líraisága ez a boldogtalan Oroszország iránt, ahol a történelmi befalazottságban nem történik semmi, de éppen ezért minden megtörténhet. Elbeszélésében a hatos számú korteremben, amely az orosz századvég jelképes összefoglalása, sem a világ elviselhetetlensége elleni magányos tiltakozás, sem a világtól való lelki elzárkózás nem segíthet az emberen. Gromov tanár azért került a tébolydába, mert nem tűrte az élet látványát. Attól fogva, hogy megbilincselt rabokkal találkozott az utcán, mindenhol az erőszak jelenlétét érezte, saját személyében a mindenki felett tornyosuló fenyegetést, és fokról fokra roskadt össze a fenyegetés tudatától. Viszont Ragin doktor, a tébolyda orvosa, néhány évi sikertelen küzdelem után úgy gondolta, hogy a nyugalmat nem az emberen kívül kell keresni, hanem magában az emberben. Nem vett tudomást az erőszakról mindaddig, amíg az erőszak őt magát is be nem hajtotta Gromov mellé a hatos számú korterembe. Nincs kiút, nincs kiút, gyengék vagyunk, édesem, ismételgeti Ragin Gromovnak. Közönös voltam és nem törődöm. Bátran, értelmesen okoskodtam, de mihelyt az élet durván megérintett, elvesztettem bátorságomat, maga is, kedvesem. Maga okos, nemes szívű, az anyatejjel szívta magába a rajongást az emelkedett eszmék iránt, de alig lépett ki az életbe, megriadt, megbetegedett. Gyengék vagyunk, gyengék. Ragin el is pusztul Nyikita az ápoló ütlegei alatt, s a kórház a holdfényben egybeolvad a magas fehér börtönépülettel, a csontfeldolgozó gyárral, s a messzi végtelen földekkel. Oroszország a bezártság és a határtalanság ellentétében roppant tébolydának hat, ahol különbség nélkül elvész mindenki, aki ha csak egy pillanatra is, mint Ragin doktor, rácson kívül akar kerülni, mert nem bírja tovább, hogy az erőszakkal szemben sehová sincs fordulnia. A hatos számú korterem mögül felfeldereng Csehov élménye a Szahalin szigeteken létesített börtönökben és kényszermunkatelepeken szerzett tapasztalatairól, amelyeket Szahalin címmel tett közzé. Amikor útnak indult, valójában tudta már, mit fog látni, de tényszerűségében akarta feltárni a valóságot. Sajnálom, hogy nem vagyok szentimentális, írta egyik levelében. Különben azt mondanám, hogy a Szahalinhoz hasonló helyekre úgy kellene elzarándokolnunk, mint ahogy a törökök Mekkába szoktak. Azokból a könyvekből, amelyeket elolvastam és most olvasok, kiderül, hogy emberek millióit rohasztottuk el börtönökben, ott rohasztottuk őket feleslegesen, oktalanul, barbár módra. Fagyban, hidegben, bilincsbevert embereket hajszoltunk 10 000 versztán keresztül, megfertőztük szifilisszelőket, elzüllesztettük, megsokszoroztuk a bűnözőket, és mindezt a rezesorrú börtönőrökre és felügyelőkre hárítottuk. Ma már az egész művelt Európa tudja, hogy nem a börtönfelügyelők a hibásak, hanem mi valamennyien, de mi úgy teszünk, mint akinek ehhez semmi köze, mintha ez számunkra érdektelen lenne. Higgy el, Szahalin fontos és érdekes, és csak az a kár, hogy én utazom oda, és nem valaki más, aki többet ért ehhez a dologhoz, és sokkal alkalmasabb arra, hogy felkeltse az érdeklődést a társadalomban. Tárgyilagos, észrevétlen humanizmusával valójában Csehov volt a legalkalmasabb arra, hogy leírja a szahalini viszonyokat. Könyve után a cári kormány némileg enyhített is a száműzöttek és kényszermunkások helyzetén. Csehov egyébként eléggé kételkedett a világ megjavíthatóságában, de ez nem tétlenséget jelentett nála, hanem egy aktív, heroikus szkepticizmust. Úgy gondolta, hogy az ember tegye a kötelességét még akkor is, ha tudja, hogy valószínűleg hiába teszi. 1891-ben bejárta az éhínség sújtotta kormányzóságokat, és mivel szakképzettségét tekintve orvos volt, a kolera járvány idején gyógyítással is foglalkozott. Általában a konkrét segítséget a segíthető bajokon eredményességénél fogva többre becsülte, mint a művészi tevékenységet, amelynek hatásában nem igen hitt. A művészetet tekintette hivatásának, de abban a tudatban, hogy a művészet maga is lesújtott érték, gyengébb az élet bomlasztó erőinél. Részint azért írt, mert aki író nem tehet mást, mivel ez a dolga. Részint, mert nem tudta, és emiatt folyton kereste, mit is lehetne tenni. Ha tudnánk, mit tegyünk, írta színész ismerősének, Fofanov nem ülne a bolondok házában, Garshin nem vetette volna le magát a lépcsőházból, nem volna olyan kilátástalan és lehangoló az életünk, mint most is, önt nem vonzaná úgy a színház, engem meg Szahalin. Az életet részrehajlás nélkül olyannak ábrázolta, amilyen, ítélkezés nélkül, bár amit leírt és ahogyan leírta, már maga ítélkezés. Rezignáció, melankolikus hangulatok, a boldogság pillanatnyi káprázata és a hiába valóság érzése ömlik el drámáin és novelláin, amelyekben alig történik valami, az élet egyhangú és unalmas, nincs hová tartozni és miben megkapaszkodni. Az emberek töprengenek és nem jutnak semmire. Keresik egymást, de nem találják, elmennek egymás mellett, mindenki a maga szorongásaival, kételyeivel, tárgytalan ábrándjaival. Akiben emberi tehetség lakozik, vagyis finom, csalhatatlan érzékkel bír a fájdalom az emberi szenvedés iránt, az ebbe a fájdalomba is tehetetlensége tudatába rokkan bele, mint a Roham című elbeszélés hőse, Vasziljev joghallgató, aki valósággal önkívületbe esik a prostitúcióban kifejeződő emberi megaláztatástól. Pályatársa a novellista Garshin öngyilkosságának hatására írta Csehov ezt a történetet, amely az élet szörnyűségeibe belebetegedett méltóságérzésről szól. Csehov életéhez és művészetéhez szorosan hozzátartozik a tragikus öntudat. Mint orvos kezdettől tisztában volt ugyanis tüdőbetegségével és annak következményeivel. Ez a tragikus öntudat azonban a természet sajátos kegyeként nem csak érzékenyé tette az emberi fájdalom iránt, hanem valamelyest fölébe is emelte ennek a fájdalomnak. Saját sorsának kikerülhetetlenségétől érintve magát az emberi sorsot is e kikerülhetetlenségben olyan tragédiának látta, amely a bohózat elemeit tartalmazza. Legkivált drámáiban jelentkezik ez a kettősség, főként ezzel hatottak darabjai a 20. századi drámai formák kialakulására, az amerikai O'Neill, Miller vagy Tennessee Williams drámai világára, de még az ír Beckettre is, akinél valójában a csehovi helyzet fokozódik a kiélezettségig. Az ember kívánkozása a megváltás után Beckettnél katasztrofális komédiának tetszik, mivel a világ iszonyatos zűrzavarából a megmenekvésben sem hinni, sem nem hinni nem lehet. Csehov drámáiban a reménytelenség sohasem végérvényes. A remény érzését mindig meghagyja, mert a remény legalább annyira hozzátartozik az emberhez, legalább annyira emberi, mint a hiába valóság tudata. Jobbára az orosz vidéki értelmiség intelligensebb részét emeli ki ezekben a művekben, akik jól kérdeznek az életre, saját elveszett életükre, habár a kérdésekre sehonnan nem érkezik felelet. A nevetségesség, amely a tragikumot erősíti, voltaképp abban van, hogy azt hiszik legalábbis egy darabig, hogy van válasz, sőt, mintha a válasz, a megoldás éppen kéznél volna. A három nővérben például a boldogság kapujában fordul hirtelen minden az ellenkezőjére. Olga, Mása és Irina nem mennek Moszkvába, álmaik városába. Az öröm, amilyen gyorsan jött, épp oly gyorsan elillan, megsemmisül. Versinyin, aki Másába szerelmes, el kell, hogy hagyja a kisvárost, mert ezredét máshová vezényelték. Irina társa, Tuzenbach, párbajban esik el. Az élet mégis folytatódik tovább, akik élnek, a változtathatatlanság tudatával élnek most már, s a vidám, pattogó katonazene a darab végén lírai groteszk árnyalatot visz a nővérek reménykedésébe, hogy szenvedésük talán mégsem hiába való. A mi szenvedésünk örömre változik azokban, akik utánunk következnek, boldogság és békesség uralkodik a földön. A mi életünk még nem fejeződött be, mondja Olga, élni fogunk. És én azt hiszem, nem sokára megtudjuk, miért élünk, miért szenvedünk. Jaj, csak tudnánk miért. Csak tudnánk miért. Hasonlóképpen fejeződik be a Ványa bácsi is, amelyben Szonya a béke és az örök nyugalom vigaszát mondja egy végső igazságszolgáltatásba vetett hit reményeként. És élni fogunk, Ványa bácsi. Végigéljük a napok, az esték hosszú-hosszú sorát. Türelmesen elviseljük a megpróbáltatásokat, amelyekkel sújt a sors. Nyugalmat nem ismerve dolgozni fogunk másokért, most is, öregkorunkban is. Ha pedig üt az óránk, békésen meghalunk, és ott a síron túl majd azt mondjuk, hogy szenvedtünk, sírtunk, sok volt a bánatunk, és az Isten megsajnál bennünket, és mi ketten, te meg én, drága bácsikám, megérjük ott a gyönyörű, szép, fényes életet, örülni fogunk, meghatott mosolyjal tekintünk vissza majd mostani boldogtalanságunkra, és megpihenünk. Halljuk majd az angyalokat, és látjuk a csupa gyémánt eget, és látjuk, hogy minden földi rossz, minden szenvedésünk elmerül az irgalomban, amely betölti az egész világot, s olyan csendes, szelíd és édes lesz az életünk, mint a cirógatás. Nem ismerted az örömet világéletedben, de várjál, Ványa bácsi, várj! Megpihenünk. Megpihenünk. Csehov művészetének titka többek között a végtelenül kis dolgok értékének megemelésében rejlik. Az egyén és a világ közötti távolságot észlelve nem az egyén, nem is a világ, hanem maga ez a távolság, mint az élet rejtélye érdekelte elsősorban. A hiányt létező valóságként ábrázolta, amelyet szavakkal nem lehet érinteni, de költészetként kitárja egy mozdulat, vagy éppen a csönd, egy árnyék, amely átsuhan a kerten, egy mélabús keringő, vagy az éjeli őr kereplése. Annál inkább érezte ezt Csehov, ahogy maga is érezte közeledni a végső szótlanságot, a halálát. 1900-ban ugyan részt vett még a Moszkvai Művész Színház Cseresznyéskert bemutatóján, de 1904-ben már meghalni utazott Badenweiler német fürdővároskába. Kevés ilyen megindító, megnyerő életrajzot ismerek, írta Thomas Mann, aki a csöndesen fellépő szerénységben kereste az író betegsége és művészi magatartása között a kapcsolatot. Már 29 éves korában kiütköztek rajta a tuberkulózis első jelei, bizonyára nem ámította magát azzal, hogy életereje sokáig húzhatja, s elérheti a tolsztói pátriárkakort. Feltehetjük a kérdést, nem járult-e lényegesen hozzá ez a tudat, hogy szelleme vendégjátéka e földön oly szűkre korlátozódott, ahhoz a sajátságos kétkedő és végtelenül megnyerő, csöndesen föllépő szerénységhez, amely azután meghatározta egész szellemi és művészi magatartását, beleszámítva még azt az ösztönt is, hogy ebből a szerénységből művész volt a különös kvalitását alkossa meg, s léte egyik különleges varázsává emelje. 44 éves korában halt meg. Valóban ámítás nélkül, úgy, ahogy élt, és ahogyan az életet ábrázolta, amelyben, mint írta, hűhó, lárma, könnyek nélkül törik össze az ember.
Elhangzott a hiány költészete. Csehov halálának 75. évfordulójára. Török Endre esszéjét Pap János olvasta fel, szerkesztette Puskás Károly. Rendezte Kővári Katalin. A hangfelvétel 1979-ben készült, és legutóbb, ugyanabban az évben, július 23-án hangzott el itt, a Kossuth Rádióban. Arcképek az orosz irodalomból. Anton Pavlovics Csehov. Maxim Gorkij írását Andai Györgyi, Kéri Gyula és Szabó Kálmán adja elő.
Egyszer meghívott a falujába, Kucsukkolyba, ahol egy kis földeskéje és emeletes fehérháza volt. Végig kalauzolt a birtokán, és közben élénken magyarázta.
Ha sok pénzem volna, szanatóriumot építenék itt betegfalusi tanítók számára. Tudja, szép világos épületet emelnék, nagyon világosat, tágas ablakokkal, magas szobákkal. Pompás könyvtár volna a házban, hangszerek, aztán méhes, veteményes kert, gyümölcsös. Előadásokat is lehetne tartani mezőgazdaságról, meteorológiáról. A tanítónak mindent tudnia kell, kedvesem, mindent.
Hirtelen elhallgatott köhécselt, aztán oldalról rám nézett, és rám mosolygott azzal a szelíd, kedves mosolyával, amely mindig ellenállhatatlanul vonzó volt, és különös figyelmet keltett szavai iránt.
Unja hallgatni ábrándozásomat? Én pedig szeretek erről beszélni. Ha tudnám, mekkora szüksége van az orosz falunak a derék, okos, művelt tanítóra. Nálunk Oroszországban különlegesen jó életkörülményeket kell teremteni számára, és minél hamarabb. Hallatlan dolog, hogy garasokat fizetünk annak az embernek, akinek az a hivatása, hogy a népet nevelje. Érti? A népet nevelje. Nem szabad megengedni, hogy ez az ember rongyosan járjon. Reszkessen a hidegtől a nyírkos, húzatos iskolatermekben. Széngázmérgezést kapjon, meghűljön, és 30 éves korára torokbajt, csúszt, tüdővészt szerezzen. Tudja, valahányszor tanítót látok, feszélyezve érzem magam a félénksége, a rossz ruhája miatt. Úgy érzem, magam is tehetek a nyomorúságáról. Higgy el! Lám, egy liberális újságvezér cikkét szavaltam el magának. Jöjjön csak, megkínálom teával, amért ilyen türelmesen végighallgatott. Ma csupa közhelyet mondok, szóval öregszem.
Gyakran hallottam tőle ilyesmit.
Ide érkezett egy tanító, beteg ember, házas. Nem tudna segíteni rajta? Ideiglenesen elhelyeztem.
Vagy?
Ide hallgasson, Gorki. Egy tanító meg akar ismerkedni magával. Nem jár sehova, mert beteg. Elmehetne hozzá, megteszi?
Vagy?
A tanítónők arra kérik, küldjön nekik könyveket.
Csehov nemesen egyszerű volt, és szerette az egyszerűt, igazit, őszintét. Különös tehetsége volt ahhoz, hogy egyszerűségre bírja az embereket. Egy ízben három elegáns hölgy látogatta meg, sejem szoknyájuk zizegése és erős parfümjük illata megtöltötte a szobát. Rangosan leültek a házigazdával szemközt, úgy tettek, mintha roppant érdeklődnének a politika iránt, és kérdéseket adtak fel.
Mit gondol, hogyan végződik a háború, Anton Pavlovics?
Valószínűleg békével.
Hát persze, ez természetes, de ki győz? A görögök vagy a törökök?
Gondolom, az győz, aki erősebb.
És ön szerint ki erősebb?
Az, aki jobban táplálkozik és műveltebb.
Ah, milyen szellemes. De kit szeret jobban? A görögöket vagy a törököket?
Én a lekvárt szeretem, maga is szereti?
Nagyon. Olyan illatos.
És élénken beszélni kezdtek, és nagyszerű szakértelmet, alapos tárgyismeretet árultak el lekvár kérdésben. Nagyszerűen elbeszélgettek, egyeztem meg, amikor elmentek. Anton Pavlovics halkan nevetett.
Minden emberrel a maga nyelvén kell beszélni.
Megvolt benne az a ritka képesség, hogy mindenütt megtalálta és leleplezte a hitvánságot. Ez a művészet csak olyan ember sajátja, aki az élettel szemben igényes, és akinek leghőbb vágya, hogy egyszerűnek, szépnek, harmonikusnak lássa az embereket. Szürke szomorú szemében majdnem mindig finom, gúnyos mosoly csillogott szeliden. Néha azonban tekintete hideg, éles és rideg lett. Ilyenkor hajlékony, kedves hangja is keményebben csengett. Én pedig úgy éreztem, hogy ez a szerény, szelíd ember, ha szükségesnek látja, elszántan, határozottan szembe tud szállni minden ellenséges erővel, és nem hátrál meg. Néha pedig az volt a benyomásom, hogy az emberek iránt tanúsított magatartásában van valami reménytelenség, a hideg, csendes kétségbeeséssel rokon érzés.
Különös lény az orosz ember. Olyan, mint a szita. Semmi sem marad meg benne. Mi fiúkorában mohón a lelkébe nyöböszöl mindent, ami a keze ügyébe akad, de 30 éves korára nem marad benne más, mint holmi szürke limlom. Hogy jól, ember módjára éljünk, ahhoz dolgozni kell. Oroszország a mohó és lusta emberek országa, akik szörnyen sokat esznek, isznak, szívesen alszanak nappal és álmukban horkolnak. Azért nősülnek, hogy rend legyen a háznál, szeretőt pedig társaságbeli tekintélyük növelése véget tartanak. Lelki alkatuk olyan, mint a kutyái. Ha verik őket, halkan szükölnek, visszahúzódnak odójukba, de ha simogatják, a hátukra fekszenek, az ég felé nyújtják mancsukat, és a farkukat csóválják. Fiatal korunkban a posványosság csak mulatságosnak és jelentéktelennek látszik, de lassanként körülfogja az embert szürke ködével, behatol agyába és vérébe, mint a méreg és a széngáz, és az ember rozsdamarta ócska cégtáblához kezd hasonlítani, talán-talán ábrázol valamit, de hogy mit, azt nem lehet megállapítani.
Csehov már első elbeszéléseiben fel tudta tárni a posvány fakó világának zord komikumát. Olvassuk el figyelmesen humoros elbeszéléseit, és meggyőződünk róla, hogy a nevetséges szavak és helyzetek mögött mennyi kegyetlenséget és gyalázatot látott meg és tárt fel fájó szívvel szégyenkezve. Szemérmesen szerény volt, és nem engedte meg magának, hogy hangosan és nyíltan megmondja az embereknek: legyetek már tisztességesebbek. Hiába remélte ugyanis, hogy az emberek önmaguktól is ráeszmélnek arra, mennyire fontos, hogy tisztességesebbek legyenek. Gyűlölte a piszkot és az aljasságot, de a költészet nemes nyelvén a humor szelíd mosolyával ábrázolta az élet förtelmességeit. Elbeszélései tökéletes formája mögött alig vehető észre keserű szemrehányással teli belső értelmük. Senki sem érezte meg olyan világosan és finoman az élet apróságainak tragikumát, mint Csehov. Előtte senki sem tudott olyan könyörtelen igaz képet festeni a kispolgárság kátyúba fulló, fakó zűrzavarban megrekedt, szégyenletes és szomorú életéről. Amikor Anton Csehov elbeszéléseit olvassuk, úgy érezzük magunkat, mint szomorú késő őszi napon, amikor a levegő áttetsző és élesen kirajzolódnak benne a csupasz fák, a szűk házak, a szürke emberek. Minden olyan furcsa, magános, mozdulatlan, erőtlen. A kék messziség is üres és egybeolvad a sápat éggel, bánatos hideget áraszt a fagyos sárral borított földre. Az író elméje pedig, mint az őszi nap, kegyetlen fénnyel világítja meg a hepehupás utakat, a görbe utcákat, a szűk és piszkos házakat, amelyekben unalomtól és lustaságtól fulladoznak a szánalmas kisemberek, és unalmukban értelmetlen, lomha sürgölődéssel töltik meg házukat. Mint szürke egérke riadtan surran tova, lelkecském a kedves, alázatos asszony, aki oly rabszolgaian, olyan nagyon tud szeretni. Itt van aztán a siránkozó Ranyevszkája és a Cseresnyéskert többi volt gazdája. Önzők, mint a gyermekek, és gyámoltalanok, mint az aggastyánok. Trofimov, a hitvány diák, a munka szükségességéről szaval, de lopja a napot, és unalmában azzal szórakozik, hogy ostoba gúnytűz várjából, aki fáradhatatlanul dolgozik a semmit tevők jólétéért. Versinyin arról ábrándozik, milyen szép lesz az élet 300 év múlva. De nem veszi észre, hogy körülötte minden széthull. Végtelen sorban vonulnak el szemünk előtt a szerelem, az ostobaság, és a lustaság, a kabzsiság, és a mohóság rabjai és rabnői. Jönnek azok, akik rettegnek az élettől, komoran, aggodalmasan lépdelnek, és a jövőről szóló kusza beszédekkel töltik ki napjaikat, mivel érzik, hogy a jelenben nincs hely számukra. Olykor lövés dördül el a szürke tömegben. Ivanov vagy Trepljov végre rádöbben, mit kell tennie, és véget vet életének. Sokan közülük szép ábrándokat szőnek arról, milyen szép lesz az élet 200 év múlva, és senkinek sem jut eszébe az egyszerű kérdés, ugyan ki teszi majd széppé, ha mi csak ábrándozunk. És a gyengék szürke, unalmas tömege mellett elhalad egy nagy, okos, mindent megfigyelő ember. Végignéz csüggetek honfitársain és szomorú mosollyal, reménytelen bánattal arcán és szívében szelíd, de mélységes szemrehányással mondja szép őszinte hangján: hitványul élnek, uraim. Csehovot olvasom. Moszkva hőnszeretett írójának koporsóját egy zöld vasúti kocsi hozta, amelynek ajtaján ez a nagybetűs felírás állt: Osztriga szállítására. Az író búcsúztatására kevesen mentek ki a pályaudvarra. Többen tévedésből a Mandzsúriából hazaszállított Keller tábornok koporsója mögé szegődtek, és nagyon csodálkoztak rajta, hogy Csehovot katonabandával temetik. Betegsége olykor hipohonderré, sőt embergyűlölővé tette. Ilyen napokon szeszélyes borulátó volt, és szeszélyesen bánt az emberekkel. Egyszer a díványon feküdt és szárazon kölgött, a hőmérővel játszott, és így beszélt:
azért élni, hogy meghalljunk, nem valami mulatságos. De úgy élni, hogy tudod, idő előtt halsz meg, ez már végképp ostobaság.
Más alkalommal, amikor a nyitott ablak előtt ült és kinézett a messzeségbe, a tengerre, váratlanul mérgesen kijelentette.
Megszoktuk, hogy reményekben éljünk. Jó időt remélünk, jó termést, kellemes szerelmi regényt, gazdagságot vagy rendőrfőnöki állást. Olyan embert azonban még nem láttam, aki abban reménykedett volna, hogy megokosodik.
Orvos volt, és az orvos betegsége mindig súlyosabb páciensei betegségénél. A páciens csak érzi, az orvos pedig valamennyire tudja is, hogyan roncsolódik lassan a szervezete. Ez egyik azoknak az eseteknek, amikor a tudás voltaképpen meggyorsítja a halált. Szép volt a szeme, amikor nevetett, szinte nőiesen becéző és gyengéden kedves. És a szinte hangtalan nevetése is különösen szép volt. Amikor nevetett, valósággal élvezte nevetését, újjongott. Nem ismerek senkit, aki így szinte szellemileg tudott volna nevetni. Ízléstelen anekdóták azonban sohasem mulattatták. Egyszer ilyen kedvesen és szívből nevetve mesélte nekem.
Tudja, miért viselkedik Tolsztoj magával olyan egyenetlenül? Mert féltékeny. Azt hiszi, hogy Szulerzsicki jobban szereti magát, mint őt. Igen, igen, tegnap azt mondta nekem, nem tudok őszinte lenni Gorkijhoz. Magam sem tudom miért, de nem tudok. Bosszant, hogy Szulernál alakik. Árd Szulernek. Gorkij rossz ember. Olyan, mint egy papnövendék, akit erőszakkal beöltöztettek szerzetesnek, és ezért dühöng mindenre. Mintha egy kém lelke lakoznék benne, aki valahonnan messziről jött a számára idegen Kánoán országába, mindent megfigyel, mindent észrevesz, és mindenről jelentést tesz a maga istenének. Az ő istene pedig valamilyen torszülött, olyasféle, mint a parasztasszonyok erdei manója, vagy vízi szelleme.
Csehovnak a könnyei potyogtak a nevetéstől, miközben ezt elmesélte. Majd letörölte könnyeit, és így folytatta.
Én azt mondtam, Gorki jó ember. Mire ő? Nem, én ismerem. Kacsa orra van, már pedig ilyen orra csak szerencsétlen és rossz embereknek lehet. És az asszonyok sem szeretik, már pedig az asszonyok megérzik a jó embert, akár a kutya. Szuler egészen más. Neki valóban megvan az a becses tulajdonsága, hogy önzetlenül szereti az embereket. Ebben zseniális. Aki tud szeretni, az mindent tud. Igen, az öreg féltékeny. Csodálatos ember.
Valahányszor Tolsztojról beszélt, mindig különös, alig észrevehető, finom és zavart mosoly csillogott a szemében. Hangját pedig halkra fogta, mintha valami kísérteties, titokzatos dologról szólna, ami óvatos, szelíd szavakat kíván. Többször említette sajnálkozva, hogy Tolsztoj mellett nincs egy Eckermann, vagyis olyan ember, aki gondosan feljegyezni az öreg bölcs, éles, meglepő és gyakran egymásnak ellentmondó gondolatait. Tolsztoj egyszer lelkesedéssel beszélt Csehov egyik elbeszéléséről, azt hiszem a lelkecskémről. Olyan, mint a csipke, amelyet egy szűz készített. Régente voltak ilyen örök csipkeverő lányok, akik egész életüket, a boldogságról szóló minden ábrányukat belefonták a mintába. Mintákban álmodoztak a kedvesről, egész bátortalan tiszta szerelmüket beleszőtték a csipkébe. Tolsztoj megindultan beszélt, szemében könny csillogott. Csehov aznap lázas volt, piros foltok égtek az arcán. Lehajtott fejjel ült és buzgón törölgette a csiptetőjét. Sokáig hallgatott. Végül sóhajtott és halkan, zavartan így szólt.
Sajtóhibák vannak benne.
Csehovról sokat lehetne írni. De nagyon finoman és pontosan kell írni róla, és ehhez én nem értek. Jó volna úgy írni róla, mint ahogyan ő írta a Sztyeppét, ezt a zamatos, könnyed, igazi orosz módra merengő és szomorú elbeszélést. Nagyszerű írás. Jó visszaemlékezni az ilyen emberre. Ilyenkor életünkbe nyomban visszatér a bizakodás, újra világos értelemmel telik meg. Az ember a világ tengelye. Hát a hibái, fogyatékosságai, mondaná valaki. Valamennyien ember szeretetre éhezünk, és az éhesnek még a rosszul sült kenyér is ízlik.
Elhangzott arcképek az orosz irodalomból. Anton Pavlovics Csehov. Maxim Gorkij írását Gellér György fordításában Andai Györgyi, Kéri Gyula és Szabó Kálmán adta elő. Szerkesztette Puskás Károly. Rendezte Pós Sándor. A hangfelvétel 1977-ben készült, és utoljára ugyanabban az évben, május 24-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Hétről hétre különleges vendégek.
Óriási csaták. És persze rengeteg nevet is vár mindenkit. De a tét viszont áldozatlan.
Ki tud többet Magyarországról?
Szerintem az én csapatom.
Majd meglátjuk.
Készen állnak az új évadra?
Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19:45-től a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.